És gyülekezet, úgy vagyok, mint Luther, hogy itt állok. Nem azért, mert másként nem tehetnék, de már annyira régen szerettem volna ezt tenni. Ugye rögtön mentegetőzéssel hadd kezdjem. Én azt gondolom, hogy a múlt év utolsó szombatján a Szent Hagyomány jegyében voltam itt utoljára, és akkor azt az ígéretet tettem, hogy minden negyed évben legalább bejövök hozzátok, és be is voltatok írva a naptáramba. Csak jött egy olyan körülmény, váratlan, hogy január elején kaptam egy másik gyülekezetet, és helyet kellett csináljak, hogy oda is el tudjak menni. És ez sajnos rendszerint azokat a szombatokat érinti ez a ritmus, már eddig kettőt, amikor hozzátok jöttem volna. Augusztusra is be voltatok írva, akkor be kell iktatnom egy kollégámat Szombathelyen, és nem tudom máskor. Azt tudom ígérni, hogy ha a nyárból marad ki, mert még a szabadságot nem látom, akkor majd Gábornál pedálozni fogok, hogy ide engedjen. Nagyon sajnálom, hogy rég találkoztunk, hihetetlen mennyit nőttek a gyerekek, és hogy mennyit fiatalodtak az idősebbek. De tényleg így van. Jó itt lenni megint köztetek, és itt érzem magam itthon, az az igazság. Egy olyan témával jöttem, ami nem konzerv, tehát nem tartottam máshol, de beleillik abba a sorba, amit ti is szerettek, meg én is szívesen beszélek, de nem ezért jöttem, ez foglalkoztat most itt a napokban. Részben a tanulmányunk kapcsán is, amit itt az imént átbeszélgettünk. És egy olyan alapigét választottam, amit ti is ismertek, de szeretném, ha ma átgondolnánk. Ez a 2 Korintus 5.10. Közben helyet csinálok magamnak, bocsánat. Ez a 2 Korintus 5.10. Pál apostolnak szerintem az egyik legünnepélyesebb kijelentése, megállapítása, de én megkockáztatom, hogy nem csak az apostolnak, hanem a Bibliának. Engem nagyon foglalkoztat itt az utóbbi napokban, különösen, amióta készülök is ide hozzátok ezzel. Ugye így hangzik itt Isten ígéje, ha megtaláltátok, olvasom. Ki is van betítve, ugye, ha jól látom, vagy ez nem az? De igen, azt köszönöm, igen. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket ebben a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt, tehát akár jó, akár gonosz legyen az, amiről szó van. Nem tudom, hogy ti érzitek-e ennek az igének az ünnepélyességét. Ez így önmagában is megáll. Nekem elmondom, mit juttatott az eszembe. A héten ugye sokat zakatolt, utaztam is sokat, és már gondolkoztam is ezen. Van egy ige, amit mindenki ismer, és a Biblia szívének tart, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Ez olyan, mint egy alapvetés, ez tény, ez a legünnepélyesebb. De nekem olyan, mint hogyha ennek a szerves folytatása lenne, amit Pál mond, hogy igen, az Isten ezt megteremtette, minden embert vár, Pál pedig elmondja, hogy aztán hogy fog ez eldőlni. Nem tudom, ti érzitek, amire gondolok, hogy szerintem ez két nagyon ünnepélyes ige, ami összekapcsolódik. Pál pedig azt mondja, hogy igen, az Isten utat nyitott minnyájunknak, és a mindenek vége az lesz, hogy, és akkor az ige így hangzik még egyszer, nekünk minnyájunknak, akik itt vagyunk meg, de nem csak akik itt vagyunk, akik bárhol vannak. A minnyájunk az nem azt jelenti, hogy mi hívő emberek, a minnyájunk azt jelenti, hogy mi emberiség. A valahaért összes embernek ítélet elé kell állnia, Krisztus ítélőszéke előtt, tehát ő lesz az ítélő, ő lesz a bíró. Nagyon érdekes, különben az ige szó használta, hogy ki megjutalmaztassék, és utána nem tesz különbséget, most itt nem tesz különbséget, tehát jutalomnak tekinti a negatív jutalmat is, mert ugye azt mondja, akár jó, akár gonosz, vagyis azt mondja, hogy mindenki megkapja azt, ami az osztály része. Ebből kiderül az, hogy nincs kivétel, mindenki. Nincs személyválogatás. Bocsánat, reggel beinhaláltam valamit köhögés ellen, és azóta köhögök, ez most így sikerült. Bocsánat. Azt mondja, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben, itt egy fontos ponthoz érünk el, ha megnézitek, itt a sor első szava a kivetítésen, amiket a testben cselekedett. Nem a testben hitt. Ez azért fontos, mert a kereszténységben két elterjedt nézet van. Az egyik az, hogy érdemszerző jó cselekedettekkel te tudod ellensúlyozni azt, amit csináltál, ami nem volt jó. Ez főleg a katolikus egyházban van, meg van amilyen szinten, de ez nem igaz. A Biblia ezt sehol nem mond. A másik, amit a Biblia látszólag mond, de egy kicsit túlhajtják szerintem, főleg protestáns körökben, hogy egyedül hitáltal. Amiből annyi igaz, hogy te soha nem fogod tudni jóvá tenni, amit tettél, Tehát csak is kegyelemből, ajándékként, Istentől, hitáltal, Krisztusba vetett hitáltal üdvözülhetsz, de ez nem azt jelenti, hogy sokan ezt interpretálják, hogy nagyon erősen van, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, vagy kerüljük a cselekedeteket. Mert ide az van írva, ennél kevés ünnepélyesebb igét tudnék mondani nektek a végső ítéletről, hogy az a cselekedetek szerint lesz. A juhok és a kecskék példázata, ott azt mondja, hogy amiket velem cselekedtetek, emlékeztek rá. Jelenések 20-ban azt mondja, halottak feltámadnak, és megítéltetnek az szerint, amiket cselekedtek. És ezek újszövetségi igék, tehát nem arról van szó, hogy egy ószövetségi csökevény csak tovább él, ezek újszövetségi igék. Nagyon gazdag ez az ige, ha megnézitek ki. Teológiai is rendbe tesz dolgokat másként is. És azt mondja, ebben a testben lehet jót vagy rosszat tenni, de utána annak a jutalmát fogod elvenni. Nagyon ünnepélyesnek érzem ezt az ígét, még egyszer hadd mondjam, és jó, hogyha nem csak annyi marad meg bennünk belőle, hogy a végén ítélet lesz, jó lesz vigyázni. Tehát szóval ez ilyen nagyon leegyszerűsítése. Szeretném, hogyha maga ünnepélyességében maradna meg bennünk is. Az a kérdés, hogy ennek az ismeret, ennek a tudata, ennek az újragondolása most közösen mennyit segít nekünk? Én nagyon sokszor érzem úgy, hogy bennünket rabul ejt egy, vagy inkább csapdába ejt, így mondom, egy kísértés, hogy a tudást kell begyűjteni, a tudást kell megszerezni. Egy ilyen társadalomban élünk. Tudás alapú a társadalmunk, minden az információn áll és bukik, katonai hadműveletek fordulnak meg ezen, országok sorsa, emberek vagyona, pénze fordul meg ezen. A mi korunkban az információ abszolút központi lett, és hát tőkésíthető, pénzét tehető, emberi sorsokat meghatározó. És lehet, hogy megkísért minket is, hogy az igazságot ismerni kell. De az igazság semmit nem ér, ha csak ismered. Eszembe jut, ha már az előbb ugye a juhok és a kecskék példázatát mondtam, a tiszűz példázata. Ugye mindnyájan ott voltak, mindnyájan vártak, mindnyájuknak meg volt az információ, hogy jönni fog a vőlegény, de a fele kimaradt a példázat szerint, mert nem volt rá felkészülve. Az a kérdés, hogy hogyan állunk ezekkel a dolgokkal, vagy még egy példát ideírtam magamnak, Jelenések könyve 3. fejezet vége, a Laodicea üzenet, a 7 levélből a 7. levél, tudjátok, ami a mi korunkról szól, a hitünk szerint rólunk szól, a tudás alapú kereszténységről szól. Ugye most tudás alapú társadalomban élünk, és az a baj, hogy a kereszténység is tudás alapú, tehát helyből megmondom azt, hogy mi mit jelent a Bibliában, mit kell, mi mikor lesz, mindent megmondok, na, de az a kérdés, hogy több beljebb vagyunk-e. Nem igazán illik ide, de ha már megtorpantam, elmondom, mi jutott eszembe, hogy már nektek idéztem, hogy egyszer valaki mondta, hogy nem értem, mondták, mit nem ért, mondja, a libanoni helyzetet. Azt hát akkor várjon megmagyarázni, azt megmagyarázni én is tudom, de nem értem. Sokszor van ilyesmi a mi kereszténységünk is, hogy úgy elméletben megvan, na de az a kérdés, mi van a gyakorlattal. És nekem ezen a háttéren is jelentett sokat egy olyan szakasz, amit ma olvashattatok ebben a délelőtti tanulmányunkban, amit az előbb folytattunk. Van egy külön kiadvány, digitálisan benne van általában ez a White idézetek gyűjteménye, ha láttátok. Abból a szombat, egy héttel ezelőtt szombat délutáni utolsó bekezdést hadd olvassam fel nektek. Itt abban a csoportban, ahol én beszélgettem, már ezt megtettem, úgyhogy ti repetáztok, de talán nem baj. Mert olyan hordereje van ezeknek a mondatoknak, figyeljétek meg. Azt mondja, hogy szüntelenül tudatában kell lennünk annak, hogy az idő rövid. Ez önmagában is azért nagy igazság, nem? Az emberiség általában úgy él, hogy hát óriási perspektívák, fejlődünk, növekszünk, tudom is én, de azt kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy véges a történet, tehát el fog fogyni, és mi eléggé annak vesszük most a jeleit, amit a Biblia mond is, de ami érdekes, hogy ma már azért az emberek komolyan elgondolkoznak ezen, hogy nem ér-e véget a történet, egyszerűen a látható körülmények miatt. Az jut eszembe, kicsit, bocsánat, ez a párhuzam jutott eszembe, hogy 20-30 éve, hogyha te azt mondtad, hogy mondjuk vegetáriánus vagy, vagy egészségi, szóval szempontjaid vannak az étkezésben, akkor Magyarországon kuriózum voltál, mert itt csak a pörkölt, meg a csürök, meg a nem tudom. Szóval, az tudjátok, mire gondolok, hogy tehát akkor ez azért tényleg kuriózum volt. Ma hol tartunk? Hát a világ fiai, idézel, hogy a Biblia mondja, leköröznek bennünket sok tekintetben, tehát erősebbek ebben a törekvésben, tudatosabbak. Utolért bennünket a mezőny, és lassan el is hagy idézőjelben. Most nem, ez nem negatívum, csak egy helyzetértékelés. De most az a helyzet, hogy ami az idők jeleit illeti, az emberek a Biblia nélkül is leveszik azt, ami történik körülöttük. Azt, hogy minden háborog, minden fenyegető, hogy az egy dolog, hogy háborúk vannak, de hogy átfordul a társadalom értékrendje. Tehát itt beszélgettünk, most nem akarok annyira kitérni rá, hogy ami régen nem volt normális, vagy szalonképes, az most elvárás és norma lesz. És te vonulj vissza és szégyeld magad, hogyha te ilyen ódivatú vagy, vagy tudom is én. Egy csomó dologban. És én azt gondolom, hogy ezt emberek látják és érzékelik, és elgondolkoztatja őket, hogy merre tart ez a világ, és meddig tud még arra haladni, meddig tud még arra tartani. Ez csak ez a mondat, hogy szüntelen tudatában kell lennünk annak, hogy az idő rövid. Hozzátesz még egyet, hogy a törvénytelenség egyre inkább terjed. Nyilván nem a polgári törvényekről beszél, bár mondjuk arra is igaz, hanem hogy az Isten törvényi, az Isten normái ma már nem úgy működnek a társadalomban. És ez azért különös, mert a középkorról sok mindent tudunk, meg mondunk, főleg azt, hogy sötét volt, különben az volt, tehát én nem mondok ennek ellent. De az az érdekes, hogy bizonyos normák voltak a társadalomban. Tehát lehet, hogy csinálták, de azt tudták, hogy rossz, és arra azt mondták, hogy rossz. Ma pedig ott tartunk, hogy az lesz a norma, amire addig azt mondtuk, hogy rossz. Sok minden, tehát nem csak egy dologra gondolok. De biztosan értitek, hogy úgy általában ez mire igaz. Igazság szerint betámadnak mindent, ami bibliai elv és norma és erkölcsiség a mai társadalomban, de intézményesen. Tehát támadják a családot, a felállást, a nemiséget, mármint a család felállását, a nemiséget és a többi. És ez valami hihetetlen agresszivitással történik, nem is szégyenlősséggel, és lassan nem érzed, hogy miért kéne neked szégyelni maga azért, hogy idézőben normális vagy. Nem, az idéző nem azért, mert nem vagyunk normálisak, hanem hogy lassan már ki kell emelni, hát, hogy ez normális. Még egyszer adolvassam. Szüntelen tudatában kell lennünk annak, hogy az idő rövid, minden erre volt. A törvénytelenség egyre inkább terjed, és most egy megdöbbentő mondat, azt mondja, az igazak világosságként lettek a világba helyezve. Hát mi szeretnénk azok lenni, nem? Az igazak, az Isten követőit érti ezen. Azt mondja, hogy egy ilyen egyre sötétedő világban felértékelődik az, hogyha emberek úgy vannak jelen, hogy valami világosság veszi őket körül, árad belőlük, az valami üdítő. Én egyszer átértem azt, hogy voltam egy iskolában 1989 utolsó 3-4 hónapjában, és adventista iskola volt, de nagyon elvarázsolt volt nekem valahogy. Tehát egy kicsit olyan belterjes, a Lucsa Jelával voltunk ott ketten, és úgy éreztem magam, hogy két magunk vagyunk. Tehát, hogy nem egy magam, de hát két magunk. És egyszer találkoztam egy japán sráccal, aki az USA-ban élt, Georgie-nak hívták, ő is ott tanult, és az teljesen olyan volt, mint mi. És megnyugodtam, hogy akkor normálisak vagyunk. Tehát, hogy, bocsánat, de tényleg, hogy volt egy kontrollcsoport, mert hogy az úgy érte meg a hitét, vagy szóval nem olyan kicsit olyan sztahanovista, olyan szűklátókörű társaság volt, amiben voltam az intézmény, és ez olyan furcsa érzés volt, és az onnan jutott eszembe, hogy most képzeljétek el, hogy a mai világban egy, mondjuk egy nem hívő ember, de hagyományosan vagy egészségesen gondolkodó ember, hogy mondjam, hogy én azt gondolom felüdülést talál abban, ha találkozik olyan valakivel, aki következetesen ugyanazt gondolja, és nem sodorja el ez a zár. Sem kíváncsiságként, hogy hát ezt a nemi kérdés, hogy kipróbálni innen-onnan magamat, mit tudom én, meg a, ugye még az egzotikus vallások sokszor azért hódítanak, hogy ó, az valami teljesen más, és, az, és ezt sorolhatnám, hanem azt mondjuk, hogy nekünk jó így. És mi nekünk nincs igényünk arra, hogy változtassunk a normáinkon, sőt, mi ragaszkodunk hozzá. Az igazak világosságként lettek a világba helyezve. Ugye elgondolkoztam ezen, hogy így, ahogy ez a mondat hangzik, ez olyan, hogyha valahol mi már világosság lettünk volna, és most ide betesznek minket, hogy most itt legyünk világosság. Bár úgy lenne, de ugye ez úgy van, hogy mi itt válunk világosság forrásává, ha az életünk azzá válik. Az Isten meg tudja azt csinálni, bocsánat, hogy így mondom, hogy mi, akik ugyanúgy nem rendelkeztünk eredendően ezzel a világossággal az életünkben, ki honnan jött, néha egészen különös történeteket hall az ember, hogy mekkora utat járnak be emberek, milyen mélységeket, akár erkölcsileg, akár máshogy. És az Isten onnan is ki tud vezetni, és a sötétség gyermekeiből a világosság fiaivá tud tenni embereket. És micsoda kiváltság ez. És azt mondja, az a cél, hogy világíts. Ugye nemrég volt, azt hiszem, egy másik ige hirdetésen talán érdem tartottam, hogy ott azt idéztem, ugye, hogy gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék. Azért képzeljétek el, most bocsánat, ez nyers lesz, de ennél nagyobb hülyeséget nem tudok elképzelni, nem? Hogy valaki gyújt egy gyertyát, és aztán letakarjon. Hát akkor minek? De komolyan mondom, minek? És tudom, ott azzal fejeztem, ott ezt jobban átgondoltuk, hogy ugye az óvodában voltak jelek, emlékeztek el, mozdony, maci, mit tudom én, valakinek már ott a véka volt a jele, tehát hogy letakarni, tehát hogy mi ne legyünk vékás keresztények. Tehát mi, olyan, tehát nekünk nem demonstrálni kell, meg verni a mellünket, már nézés, mint az orángután, mi hívők vagyunk, de azért lássák már rajtunk az emberek, tehát nincs mit ezen szégyelni. Ott tudjátok, az a szöveg összefüggés, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város. Tehát azt mondja, hogy ha benned az Isten épít valamit, azt ha akarnád sem tudod palástolni, vagy eltakarni. Mindig a regéci várjut az eszembe, emlékeztek, Borzsára mellett ott jobbra látszik a gerincen, és ugye elképzeltem magam, hogy mit lehetne azért csinálni, hogy ne látszódjon. Hát figyelj, de akármit raksz, akkor meg azt lehet látni. Tehát a hegyen épített város nem lehet, tehát ez a lényege, hogy az nem tudsz mit kezdeni. És azt mondja az Isten, hogy az igazán hívő ember befolyása, igazsága, már nem az övé, az Istené benne, az így hat. Ha már így belementem, azért hadd mondjam, olyan szép az az ige, azt mondja, hogy, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, igen, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, ez a ti szerepetek, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és ezek az emberek mit csináljanak? Dicsőítsék a mennyei atyátokat. Ez azért fontos, mert az emberek szoktak dicsőíteni, de kiket? A celebeket, vagy hogy hívják ezeket, tehát hogy a ember-embert. De az az érdekes, de miért mondja azt Jézus, hogy mint hogy ez törvényszerű lenne, hogy az embereknek van annyi, bocsánat, hogy ezt mondom, van annyi esze, hogy látják, hogy ti jót cselekedtek, és elkezdik az Isten dicsőíteni. És most hogy mondjam azt, kedves gyülekezet, hogy van, higgyétek el, egy épkézláb ember rögtön látja, hogy ha te úgy élsz, hogy emberek nem szoktak élni önerőből, mert önerőből nem tudsz a szentség útján járni, akkor rögtön érzi és összerakja, hogy itt valami van a háttérben. Nem pont ez a helyzet, de most ez jutott eszembe, amikor a Filippi börtönőr bemegy, és tudjátok, hogy ott találja ez szökés nélkül a foglyokat mind, és őt megkérik, hogy ne legyen öngyilkos, mert semmi értelme, akkor rögtön azt mondja Pálnak, hogy mit kell akkor ahhoz csinálnom, hogy én is ezen az úton járjak. Hát azért, hogy őszinték vagyunk, ha a Biblia nem írná le, ez nem logikus feltétlen ez a gyors kapcsolás, de azért, mert így működik normális esetben, normális embereknél. Visszatérek ehhez az idézethez. Azt mondja, az igazak világosságként tettek a világba helyezve, általuk kell megmutatkozzon Isten dicsősége a világnak. Amit az előbb mondtam, lássák a ti, tehát úgy fényék a ti világosságotok, hogy lássák ők a ti jó cselekedeteiteket, és ők erre fel dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, aki munkálta bennetek, és munkálni fogja tovább. Bezárul ez a csodálatos kör. Ez az Isten elképzelése. És szerintem tényleg csodálatos. Azt mondja, bocsánat, szemeitek előtt folyton lebegjenek a jövendő ünnepélyes eseményei, a vizsgálati ítélet és Krisztusunk visszajövetele. Amiről Pál beszél. Ugye a Laodicea az annyit jelent, hogy ítélet népe, Laios meg a Dikaios, azt hiszem így hangzik eredetileg a két görög szó. A hitünk szerint mi az ítéletet közvetlen megelőző időszakban élünk ezen a földön. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha mi nem ennek a fényében gondolunk át mindent, meg nem erre készülünk, meg nem érezzük át ennek az igjenek az ünnepélyességét, akkor akár gyertyát is tehetnénk véka alá, komolyan mondom. Tehát ugyanolyan értelmetlen bármi mást első helyre tenni, vagy máshoz igazítani az életünket. Azt mondja, hogy szemeitek előtt folyton lebegjenek, vagyis ez legyen a szempont, ez legyen az igazodási pont, ez legyen az irányelv, a lépéseiteket, a döntéseiteket, a mindennapotokat, az a tudat határozza meg, hogy igen, a cél egyenesébe érkezett a történelem, és ezzel a megváltás műve, és egy mondatot tesz hozzá, így ér véget az idézet, nekem nagyon tetszik, családotokkal együtt készüljetek erre a napra. Hát figyelj, bocsánat, hogy ilyen közvetlen mondani, figyelj öreg, hogyha ez így van, és te hiszed, meg feltetted erre az életedet, meg évtizedeket töltöttél ezzel, hát annál nagyobb őrültség nincs, hogyha pont a végén engedsz ki. Tudjátok, vannak ezek az atléták, meg úszók, meg mit tudom én, hogy végig tiszta erejéből végigfut, nem tudom milyen távot, meg leúszik, nem tudom mennyit, és tudjátok a végén mit szoktak csinálni? Abból az erőből, ami már nincs, amit már nem is érez, mert tudjátok, túljutnak egy bizonyos ponton, azzal hajrázik, úgymond. És én úgy érzem, kedves gyülekezet, hogy Isten nem azt várja tőlünk, hogy egy utazó sebességgel csináljuk végig, hogy én szoktam az autómmal, ugye fogyasztási rekordokat döntve hozzáteszem, hanem ez az én filozófiám, de hogy szóval ne öregurasan csináljuk ezt, hanem gyorsuljunk a cél felé haladva, és hát most kell komolyan venni, most kell belehúzni, nem kiengedni. Láttam egyszer különben olyat, hogy ment a futó, és elkezdte ünnepelni magát, mint tőle Milonka annyira volt. Úgy elmentek mellette, mint a húzat. Komolyan most csak eszembe jutott életben, ugye felkerült, hogy ez idő előtt nem érdemes. Ja. Na és ugye azt akartam ezzel csak illusztrálni, annyira idevágott ez az idézet, amit mondani akartam nektek, hogy ugye van egy másik, arra csak így fejből emlékszem, ezt már nektek olvastam évek ezelőtt, hogy a világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. Emberek sorsa most dől el, az örök sorsa. Az, hogy meghalnak emberek, megrázó. Nem tudom, hallottátok, hogy Csókási Pali bácsinak a kisebbik fia meghalt? Zsolti meghalt. Igen, komolyan beteg volt, nem tudtam, Pali bácsi szólt, 6-án temetjük, engem kért meg, majd én prédikálok. Majd gondoljátok már Pali bácsira is, mert elvesztette a feleségét, a fiát, a menyét, ugye a Pali a feleségét, egy 2-3 év alatt ott nagyon sok minden volt. Elmennek emberek, akiket szerettünk, akiket ismertünk. Nekem is eszembe jut Géza, most bocsánat, hogy mondom, de ahogy jöttem, most is eszembe volt. És az ő sorsuk biztos, hogy lezárult. De ők az ismerőseink, de még hány ember van, akik egymás után, akik nem reménységgel mentek el, mert felülük van reménységünk, de akiknek nem tudjuk, hogy mi lesz. Emberek örök sorsa dől el, nem morzsolhatjuk a napokat akárhogy. Még egy dolgot engedek meg, egy jut eszembe, hogy nézem az arcotokat, tehát írtam egy vázatot, de hát mit érek én azzal. Nemrég láttam, én szoktam ilyen értékelő műsorokat nézni, meg vannak a kedvenc számomra értelmes emberek, akik jól fejtenek okfejtéseket itt akár a háború, meg a dolgok kapcsán. És azt mondta az egyik, meg Ukics Ferencnek hívják, egy alezredes jófej szerintem, hogy ebben az életben van kb. 30 ezer napunk. És elkezdtem gondolkozni, hogy milyen igazam, katonák ezek mindent számolnak, megmérnek. Beszoroztam, hogy én hol járok. Rossz hírem van, olyan 21 és félnél. És azt mondta, hogy tulajdonképpen az az élet értelme, hogy ezt a 30 ezer napot minél értelmesebb módon töltsed. Ugye hát ő nem vallási szempontból hozta ezt fel, de az igazság, igazság. Hogy elmondhassd azt, hogy nem hiába értél, segítettél a szeretteidnek azzal, hogy jelen voltál, meg támogattad őket erkölcsileg, anyagilag, szellemileg, mindenhogy. Hogy önmagad számára. Tehát tulajdonképpen nekünk az a fura, hogy olyan, mintha az életünk egy hatalmas homokóra lenne, amikor elkezdjük fent tele van homokkal, ilyen homokszemekkel, a 30 ezer az soknak tűnik. De amikor már 20 ezer mögötted van, akkor már nem tűnik olyan. Ez volt a 20 ezer, akkor az a 10 az. Egyszer emlékszem, a Szilveszter mondta, kis Szilvesztert ismeritek, hogy összefutottunk török koppányba, akkor még meg volt a tábor, és mondja Szilveszter, február, én májusi vagyok ugyanabban az évben. Ezt mondja Szilveszter, hogy mit szólsz, elkezdődött a második félidő. És mondja, hát nézem a röplabdapályát, hát sehol semmi, mert ott volt. De miről beszélsz? Azt mondja, figyelj, 30 évesek vagyunk. Mondom, na igen, és? Hát azt mondja, mit és? Hát 30, meg 30. Hanem ne ijeszges. Azt mondja, nem ijeszgetlek, hát gondolj bele. Olyan rossz érzésem lett rögtön, mondom, így elszúrni a 30. születésnapomat, de komolyan. Az mindig, a mai napig bennem van ez a jelenet, és bennem van az is, hogy Regina nem szokott mostanában jönni különben?
Nem.
Nagyon sajnálom. Regina még Tatára járt, tudjátok, egy időben, egy másik hölgyel, egy barátnével aranyosak voltak, és én akkor voltam 40 éves. És akkor mondtam Regináéknak, hogy jaj, mondom, ez engem annyira megvisel, de mondom, olvastam, hogy a Brad Pittet is, mert ő is akkor volt 40, és akkor már ketten vagyunk. És akkor azt mondta a Regina mondta, emlékszem, mai nem feleltem azt, hogy ó, majd meglátom, hogy az 50-esek milyen gyorsan. És képzeljétek el, hogy most voltam 59 a hó elején, és azt kell mondjam, hogy ennek a Reginának, hogy milyen igaza volt, meg a Szilveszternek is milyen igaza volt. És bennem ez egy egészen személyes dolog, és most nem eztől csak, amit mondok nektek, tényleg nem ilyen hitbeli, nem tudom, hanem egészen személyesen ott lüktet, hogy nagyon sok idő eltelt. És kevés van hátra relatíve, ugye a szolgálati időből emberi számítás szerint most 6 év, majd meglátjuk a nyugdíjkorhatárt, meg az egyház helyzetét is, hogy lehet, hogy maradni kell, mert nem sokkal elkész. De szóval elvileg van 6 évem a szolgálatban, meg még ki tudja hány, még én hosszan tervezek, a Jóisten meg majd eldönti, nekem terveim vannak az életem még, hogy miket akarok csinálni, már ilyen hasznosan. És én rendszeresen azért imádkozok, hogy jó Isten segítsen, hogy hasznosabb tudjak lenni ezekben az években, mint eddig voltam. És néha kicsit úgy érzem, hogy sikerül is az az igazság. De hogy mennyire igénynek kell lenni bennünk annak, hogy éljük az életünket. És nem ezt a földi életet. Én most a talentumok példázatával is foglalkoztam, Máté 25-tel, hiszem egy héttel ezelőtt a sorozatban. És ott azt mondja az Isten, hogy aki 5-re 5-öt hozott, az menjen be az Ura örömébe. Legyen birodalmat 10 városon, azt hiszem ugye a gíráknak. Aki 2-re 2-t ugyanezt mondja, és aki 1-re semmit, annak azt mondja, mit csinálnád az örökké valóság? Nem? Tehát én így megszemélyesítem, bocsánat, de én abszolút úgy érzem, Isten azt mondja, hogy figyelj, mindig azt hiszük, hogy ez az üdvösség, meg örökké valóság, ez egy ilyen hívőies kérdés, ez több embernek nem tétel. De igen, ők is meg lesznek ítélve, mindenki. Uralkodók is, meg a koldus is, meg mindenki meg lesz ítélve. És a másik az, hogy mi alapján, ugye a cselekedetek alapján, tehát nem nagy elméleti teszt lesz, mint a nyelvvizsgán, tudod, hogyha 4 oldalt kitöltesz hitelvekből hibátlanul, akkor bemehetsz, nem így lesz. Jobb keze felül azok álltak, akik gyakorlatban megcsinálták, amit meg lehetett csinálni. És nekem ez is egy szempont, nekem a talentumoknál ez jön le, hogy figyelj, hogyha ezt az életet elmorzsoltad, én azt úgy mondtam drasztikusan, talán ott a sorozatban is, hogy feküdtél az ágyon csipszel, és nézted a török-mexikói brazil sorozatokat, vagy bármi, tehát ami, szándékosan olyat mondok, ami hát nem annyira előrevivő, inkább helyben járó és végtelen. Aztán hát ezzel kár lenne egy örök életet eltölteni, nem? Viszont ha ebbe az életbe lehet, hogy egy sajátos módon, de hasznos voltál, valami a szívügyed volt, volt egy jó értelmevet szenvedély, feltetted magadban, hogy ezt vagy azt fogod csinálni, és más emberettől derűsebb volt a napja, vagy jobb volt neki, nem hiszem, hogy csak hitbeli dolgokat ítél meg így az Isten, akkor azt mondja az Isten, figyelj, te nem értél hiába. Hogyha te tevékeny vagy, te benned van mobilitás, van akarat, akkor te neked van helyed. De te tudnál, mit kezdeni az örök életet, akkor neked adok örök életet. Bocsánat, megkockáztatom, hogy így megszemélyesítem a jó Istent. Egyébként csak hagyj jegyezzem meg, az is eszembe jutott idefelé, mert sajnos Andiékat sem nagyon látom, már Szabolcsnak volt itt az aranymondása a konyhában, hogy mondta nekem, hogy hát ő nem érti, hogy mi a büntetése a magánzárkába. Tehát ugye vannak emberek, akiket ez megsanyargat, hát őt nem. Mondom, érdekes, Szabolcs, én se tudom. Tehát, hogy minket ezzel nem lehet. És ugyanez, most annyit teszem, hogy ugyanez, hogy én nem értem azt, aki unatkozik. Tehát én alig várom, hogy ne kelljen azt csinálnom, amit csinálnom kell, vagy mit tudom, és akkor csinálom azt, amit szerintem van értelme, meg helyes, másként is olyan értelemben. Kedves gyülekezet, én azt szeretném erősíteni, hogy valahogy tudatosuljon már bennünk az, hogy nem tudjuk, mennyi van még hátra. Fejenként durván 30 ezer, de hát nem tudjuk, kinek mennyi adatik. Zsolti 5 évvel fiatalabb volt, mint én, most tudtam meg. 54-jel ment el. Egyébként azt mondta az Évi, ugye a volt felesége, hogy azt mondta, a Zsolti behívta, tudjátok, van egy közös nagy fiacskájuk, ilyen középiskolás, a Zsolti, és hogy mondta az öreg Zsolti, hát öreg a fiának, igen, aki meghalt, mondta a fiának még előtte, hogy ő elégedett, mert szerintem jó élete volt, meg szép élete volt. Volt neki egyfajta karrierje, tudjátok, a telefontársaságnál, meg külföldre, hát minden. Ezt jó volt hallani, mert azért borzasztó lehet különben 54 évvel búcsúzni. Azt mondtam nektek talán, mikor utára itt voltam, hogy a katonacimborámat temettem decemberben, az velem idős volt durván. Azt is úgy búcsúztatunk. Na, azt úgy búcsúztatták el, azt nem tudom, mondtam biztos, hogy ott sorolták az érdemeit, de hogy munkába, hogy miket csinált a Nemzeti Múzeumnak. Hát figyeljetek, ő nem élt hiába, az biztos, az hatalmas munkát végzett a Gábor. És bennem az a vágy meg igény van, hogy ha egyszer el kell ismerni, nem tudjuk, hogy mit hoz az élet, hogy még megy-e tovább a történelem, vagy végéljük, hogy akkor azt mondják, hogy azért rá szívesen emlékszünk, mert nem élt hiába. Egyszer azt mondta az egyik kollégám, hogy ő azt szeretné, hogyha azt írnák, ha felírhatnák a sírkövére, nagyon tetszik, hogy ami tőle telt, azt tette. Ugye? De tényleg ez nagyon jó, nem? Hogy, tehát nem marad benne semmi a rendszerbe. És nagyon fontos itt ezt látni, hogy ugye itt később írtam magának a vázadba, mert mondom, hogy Isten nem keresztbe ítél, tehát tudom én engem a balikával, vagy balikát nem hozzám méri, mert nincs is sok értelme, legyünk őszintén, Isten is sokkal bölcsebb, meg méltányosabb. Mindenkit magához mérten. 5 talentum, 5-öt hozott. Az öröm, óriási Isten része. Nagyon szép, azt tudjátok, hogy jó vagyon, jó és hűszolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Jön a 2-re 2-t, mit mond erről a közgazdász? 40%. 5-2. Nem rossz, de azért legyünk őszinték, az 5, 2 meg 2. Erre leírja az ige, hogy jó vagyon, jó szolgám, kevesen voltál, és sokra bízlak, ezután menj be a tudod a körülményben. És ráckolomban mindig úgy voltam, mert tudjátok, matakos volt, hogy miért kellett ez kétszer leírni, hát miért nem mondta, hogy ennek is ezt mondta, vagy szóval valamilyen tömörebb. Hát pont azért, hogy vegyük észre, hogy egy az egybe ugyanaz volt az elégedettség mértéke Isten részéről, és meg is értem, mert tudnék, ugye Silány közgazdászok kioktatására mondom, hogy a kettőt lehet az öthöz is viszonyítani, de az a másiké volt, meg lehet a kettőhöz is, ami az övé volt. És ha azt mondom, hogy 5-re 500, akkor 2-re 2, 100%, vagyis egyformán jól teljesítettek, arról nem tehettek, hogy nem volt egyforma az indulási pont, mert azt mondja a példázat, emlékeztek, hogy 5-öt, 2-öt, 1-et, kinek-kinek az ő erejéhez mértem. Tehát Isten tudja, hogy mit csinál, milyen jó is ezt hallani, jó lenne, hogyha mi is tudnánk, hogy mit csinálunk, vagy mit fogunk csinálni. Én azt gondolom, így írtam ide magamnak, hogy pusztán tudni valamit, az egy iszonyatos csapda tud lenni, mert azt hiszük, hogy célba értünk. De nem. A tudással kezdődik a dolog. Az a kérdés, hogy mi történik utána. Igen, ezt már elmondtam, hogy tudjuk, hogy ítélet elé nézünk mindenki, mi is, de jelenti-e azt, hogy ezzel meg fel is készültünk. Ugye itt jön még igazán a 10 szűz példázata. Várták az Urat? Várták. Beengedték őket a mennyegzőre? Nem engedték be. Pedig hogy várták? Mert ugye itt azokról van szó, akik oda mentek, nem azokról, akik egyáltalán nem mentek oda. Nem voltak felkészülve. Bocsánat, csak eszembe jut, nem tudom, mondta nektek egyszer Kátai Zoli barátom, mondta, hogy Pesten buszozott, és oktató vitte először, még az vezetett, és, vagy nem is lehet, hogy már Zoli. Az a lényeg, hogy nem álltak meg egy busz megállóba, pedig valaki ott állt, de az illető dohányzott, és azt mondta az oktató, hogy nem készült fel a felszállásra. Tehát elment a busz, mert ugye neki már úgy kellett volna állni, és voltak egy valami igazsága, van benne már szokatlan, és mindig eszembe jut arra, hogy nem készült fel. Hogy van egy olyan idézet is, hogy vannak olyanok, akik mindig készülnek, és soha nem készülnek el. És én mindig attól félek, hogy nekünk az a része megvan, hogy tudjuk, az a része megvan, hogy vágyunk, az a része megvan, hogy készülünk, csak nehogy abba a helyzetbe ragadjunk be, hogy soha nem készülünk el. És ezért fontos, testvérek, mérni a saját életünket. És hogy gyorsul az idő, nem csak egy-egy évben, egyszer, mikor eljövök évvégén kell egy számvetést csináljunk magunkkal, mint a számvevőszék, ilyen lelki számvevőszék kéne nekünk, nem? Hogy mit csináltál, haladtál, nem haladtál, helybe jártál? Hogy? Hát majd lesz, de bocs, mondd, én nem arra gondoltam, ez olyan, mint van a műszaki vizsga, meg elmehetsz próbavizsgára az autóklubhoz. Tehát én most a próbavizsgáról beszélek, ha ott derül ki, az már késő lesz, tehát ez most kell. Bocsánat, itt annál járt az idő, gyorsan a folytatásra térek. Az az igazi kérdés, és én erről szerettem volna beszélni, bár már végül is itt sok mindennel érintettem is, hogy mennyire határozza meg az életünket az, amit Pál mond, és az, hogy mi ezt tudjuk. Mert a többiek nem tudják. Az övéket nem. Az övéket inkább a félelem határozza meg, mert nem tudják, mi jön a világra. És nekik nincs reménységük, nincs megalapozott reményük, nem ismerik a lehetőséget, az ígéretet a reményre nézve, és nincs személyes közösségük magával, az Istennel, ami felépülhetett volna mostanra. Ugye, ha már itt járunk, a 10 szűz példázat arról is szól, hogy van, akik időben megszerezték a tartalékot a nehéz időkre, vannak, akik nem. Ahogy Jézus a Gecsemánéban vitte dűlőre a dolgot a saját lelkében, 3-szor imádkozva, úgy nekünk is most kell imádkozni. Azt mondja, imádkozzatok, hogy a futásotok ne télen, ne szombatnapon legyen. Majd még lesz egy idézet itt mindjárt az imára. Tehát nekünk szakítani kell azzal a rossz emberi megszokással, hogy amikor helyzet van, akkor csinálunk dolgokat. Van az a szitu, amikor emberek azt mondják, hogy jó, hát már indulni kell, akkor most már készüljünk. Hát nem készülni. Az előtt kell, most indulni kell. Körülbelül ez a helyzet az idők jeleivel is, és az imával is. Itt ugye újra idéztem 2 mondatot az előbbiből, hogy szüntelen tudatában kell lennünk annak, hogy az idő rövid, a törvénytelenség egyre inkább terjed. Mennyire van ez meg nekünk a hétköznapjainkban szempontként, vezérelvként, amiről beszéltünk, bocsánat, csak melegem van. Én ideírtam magamnak 3 lehetséges választ, központi, mellékes és semmilyen. Tehát, hogy központi szerepet játszik, mérsékelt, vagy hát, ha őszinte vagyok, nincs jelen az életemben ez. Pál ezt nem azért mondta, hogy tegyük el egy hitigazságnak fejben, hogyha megkérdezik, tudjunk rá válaszolni. Azért mondta, hogy ennek a tudatában éljük az életünket. Ha kiváltságnak érezzük, hogy mi ezt tudhatjuk, már pedig kiváltság, akkor élendő lenne, hogy a kiváltság az megjelenjen a mi életünkben. Ide írtam magamnak, hogy milyen szerepet játszik az életünkben, amit kérdeztem, és ide írtam egy plusz kérdést, hogy és hogyha nem titeket kérdeznélek, hogy milyen szerepet játszik az életünkben, hanem a világi ismerőseiteket. Értitek a különbséget? Hogy a többiek látnak valamit abból, hogy nekünk ez, mert az lenne az igazán izgalmas válasz, én úgy gondolom. Mi is lehetünk önkritikusak, és az jó, ha azok vagyunk, de az igazi választ azok adnák meg, akik azt mondják, hogy igen, ő más, és nem azért, mert fura. Igen, nekünk fura egy-két dolog, de valami pozitív töltet lenne ebben a válaszban, de respektáljuk. Mi nem tudjuk ezt az utat járni, lásd Jeruzsálem egyebek közül senki sem mert közéjük keverni a keresztény időkben, de az nem azért volt, mert lenézték őket, mert volt egy egészséges respekt, hogy itt valami jelen van, valaki jelen van ebben az életben. Mennyire érzünk felelősséget, ha körülnézünk? Most idézek a hétfői kiegészítő megjegyzésekből, még egy bekezdést. Azt mondja, heves a harc. Hallatlan jelentőségű kérdések állnak előttünk, sőt tapossák a sarkunkat. Könyörögjünk Istenhez, hogy a négy angyal tartsa vissza a föld négy szelét, ugye Jelenések 7-re után emlékeztek rá, tehát hogy lenne ez a helyzet ennél cudarabb is, mint ami most van, csak Isten még mindig fékezi. Tehát ez olyan, mint egy zsirip, amit alig emeltek meg. De nem tudom, ti erre gondoltatok, amit ez az idézet ír, hogy lehet azért imádkozni? Azt hittük, nem, hogy ez az Isten majd tudja, hogy mit, mikor, hát majd valahogy elereszti. Vagy valamilyen ütemben. De az van írva, azt olvastam, hogy könyörögjünk Istenhez, hogy a négy angyal tartsa még vissza a föld négy szegletét, hogy ne ártsanak és ne pusztítsanak, eddig az emberi vágy, most jön az igazi, addig, amíg közöltük a világgal az utolsó figyelmeztetést. Tehát nem komfort jellegű imakérésről beszél, hanem szolgálati. Értitek a különbséget? És én ezt fontosnak tartom. Miért akarunk mi időt nyerni? Olyan jó ebben a világban? Figyeljetek, annyi nyomorúságot lehet hallani a világ minden részéből, minden formában, a jóléti államokból is különben. Én szerintem ebben a formában tényleg kár tovább húzni ezt a történelmet, az Isten tudja, hogy milyen ütemben akarja lezárni. Ha mi szeretnénk, hogy Isten még várjon, arra egy jó okunk lehet, és azt ő respektálja szerintem, ha mi munkára kérünk még időt. Nem a komfortunk megélésére, hogy így mondjam, vagy bővítésére. Azt mondja, hogy imádkozzunk, tehát könyörögjünk Istenhez, hogy a négy angyal tartsa vissza a föld négy szelét, hogy ne ártsanak és ne pusztítsanak, még nem közöltük a világra az utolsó figyelmeztetést. Majd tevékenykedjünk imánk szerint. Csúcs. Nem tudok más, nem? Az egész gondolatmenet. Azt mondja, hogy imádkozz ezért, de akkor ezért imádkozzál, ez legyen a szempontod, ez legyen az indíték. És mit mond utána? Cselekedni, cselekedni, cselekedni. Semmit nem ér az elméleti kereszténység, úgy, hogy van, ki lehet dobni. Azt mondja Jakab, hogy a hit holt cselekedetek nélkül. A hitvallás is holt. Lehet, hogy igazat mondasz, igen, minden igaz, és akkor mi van? Ugye Jakab mondja azt, hogy hiszed, hogy az Isten egy, emlékeztek, hogy folytatja, nagyon durva, jól teszed, de nem azt mondja, hogy az baj, nagyon jól teszed, tudjál róla, hogy az ördögök is ugyanezt hiszik, és rettegnek. Magyarul itt még nem dőlt el semmi, még mehetsz arra is, meg erre is. Szerintem ez megdöbbentő. Gondoljátok, hogy itt élünk ilyen információk birtokában a többiek között, mert mi 8 milliárd valamennyien vagyunk. Most itt elhangzott a videó, hogy bizonyos országban háromszorozódott az adventizmus, valami 20-valahány millió tagunk van, nyilván eltérő ismereti szinten, meg tapasztalatokra, tehát ez nem egy homogén elit alakulat, hogy így mondjam. Csepp a tengerben. Mennyire mondjuk az embereknek azt, amit nem tudnak? És itt ezt nem öncélúan mondom nektek, nyert átérek a gyakorlatára, de egy kényes kérdés hagyd tegyek fel, hogy ha mondjuk is, mert szerintem biztos azért mondjuk. Szerintetek mennyire vagyunk hitelesek, amikor mondjuk? Vagy ők mennyire éreznek bennünket hitelesnek, amikor mondjuk? Hogy elmondjuk a dolgokat, aztán mi is ugyanúgy élünk, ahogy a nők bele a vakvilágba. Nem tudok elképzelni annál nagyobb károkozást, mint hogy beszélni ezekről a dolgokról embereknek, de hiteltelenül, és ezzel immunizálva őket, mert az információ megvan, és azt hiszik, hogy ennyi az egész, hogy te is tudod, én is tudom, és akkor, mint a tudósok egymás közt, hogy tudod, hogy lesz vasárnap törvény, tudom. Nincs semmi. Ez úgy ment. Ettől nem lesz se te jobb, se az ember, se a világ, semmi. És itt jön a gyakorlati rész, amit szintén érintettem már, most csak röviden utalok, és akkor befejezem, hogy mennyire van erre alkalmunk. És itt jön az, amit mondtam, hogy régen nehezebb volt. Én szerintem ma az élet teremti az alkalmakat. Én azt írtam ide magamnak, hogy amiről beszéltünk, hogy hát miket látnak az emberek a világban. Meg vannak állva, akadva egy csomón, hogy ember, hát hogy kerültünk ide egy pár év alatt. És nem a Covidra gondolok, csak az is egy megrázkódtatás volt, hanem mondom, ez a normaváltás, vagy nem tudom minek mondjam. És én azt írtam ide magamnak, hogy nem kell feltétlenül az idők vége közelségével kezdeni. Tehát nem arra gondolok, hogy ez legyen a felütés. De annak a visszaigazolása, hogy igen, jól látod, hogy úgy látod, én is úgy látom, és hogy nem jó irányba haladnak a dolgok. Én úgy gondolom, úgy érzem, hogy nagyon sok apropót teremt a mai világ, a társadalmi környezetnek az alakulása, nagyon negatív alakulása arra, hogy mi felvegyük a beszélgetés fonalát emberekkel, és erősítsük abban, hogy igen, ők a normálisak. Mi legyünk a Georgie, ez a japán gyerek, hogy, aki engem megerősített abban, hogy mégiscsak normális vagyok ott Amerikában. Hogy mi ugye ezt a szerepet eljátszhatjuk emberek életében itt, hogy igen, igen, az vagy. Ide írtam magamnak azt, hogy a közgazdaságtanban ismerős az a piaci szereplő, aki mindenben a lehetőséget látja meg. Tehát amikor csőd van, akkor az állatok felszámolásából lehet pénzt csinálni. Nekünk el kell oda jutni, kedves testvérek, hogy mi fel kell, hogy ismerjük, hogy a legnegatívabb tendenciák idején, mint ami most van, ebben is lehetőség van az evangélium hirdetés szempontjából. Mert ez apropó. Erre rá lehet csatlakozni. Ez nem tisztességtelen, vagy nem visszaélés, vagy nem mesterkért, hanem egy lehetőség, amit teremt az élet. Egyre leplezetlenebbek ugye a törekvések, hogy alássák az elemi erkölcsiséget a társadalomban. Ezt terjesztik intézményesen országokra is erőltetve. Beszéltünk arról, most már nincs idő, esetleg délután lehet, hogy szerintem Jelenések 13 sem biztos, hogy az eredeti szereposztása szerint fog lejátszódni, mármint a pártállásokat tekintve. Tehát nyilván a kilétük az egyértelmű a végidő főhatalmainak, de hogy ha elépsz az útról, ezt mondtam, hogy jobbról vagy balról várod-e az autót, és ha nem, onnan jön elcsap. Ez azért fontos lesz majd. De erről inkább majd délután, hogyha van kedvetek beszélgetni. Én azzal zárnám a mondandómat, köszönve a türelmeteket, és csodálkozom, mert azt hittem, hogy nagyon rövid leszek. Nem sikerült. Hogy köszönöm, hogy annyira szeretném, hogyha ez az ige nem dogmaként élne velünk és bennünk, nem egy hitpontként, de hát igaznak igaz, hanem valami háromdimenziós lüktető valósággá válna, azokkal az idézetekkel is megerősítve, amiket idéztem, hogy ha hisszük azt, hogy nekünk minnyájunknak meg kell jelennünk az ítéletben, már pedig meg kell. És a minnyájunkon ne csak magunkra gondoljunk, vagy magamra, hanem gondoljak a itt nem lévő családtagomra, akire imádkozni kell, gondoljak arra, akinek köze nincs ehhez az egészhez, de ő is ember, ő is rá is kiterjedt Krisztus megváltói műve, de ha nem tud róla, hogyan fogadja el. Érezzünk felelősséget az emberekért, és gondoljunk arra, hogy ebben van egy pozitív üzenet is, hogy nekünk a Krisztus ítélőszék előtt kell megjelenni. Tehát nem valamiféle ilyen világi grémium, nem a hágai, mit tudom én, kik előtt, vagy ilyesmi. Krisztus ítélőszék előtt, aki tud irgalmas lenni, aki próbálta az emberi életet, de aki joggal mondja azt is, hogyha neked nem jött össze, pedig én megmutattam, és neked is sikerülhetett volna. És azt mondja, hogy ott a cselekedeteink szerint lesz számadás. És amit itt annyira hiányolunk a földi történelemben, hogy ne legyenek kifogások, kivételek, részrehajlás, kettős mérce, van egy jó hírem, ott nem lesz. Ott biztos, hogy nem lesz. Ez jó hír azoknak, akik az életükkel oda szeretnének állni, oda mernek állni az ítéletbe. Rossz hír az ügyeskedőknek. De nekünk ez is egy örömhír a maga nemében, nekünk ezt az örömhírt is tovább kell adni. És az Isten segítsen bennünket abban, hogy nekünk is örömet jelentsen, nekünk is vezérelv legyen, és hogy másokat is tudjunk ezzel segíteni. Isten segítsen ebben bennünket. Amen.